Tisztelt elnökség, tisztelt konferencia résztvevők! Kedves számomra az a téma, amelyet kaptam, Calvin és a csetestvérek kapcsolatával foglalkozhattam, és erről szólhatok a mai délelőttön. Mikor elkezdtem megnézni, hogy milyen levelezés volt Calvin és a csetestvérek között, egy icipicit szomorúsággal töltött el, hogy magyar diákjaink ugyan voltak Calvinnál, és tudunk arról, hogy Belényesi Gergely és Kaprahontész Ferenc is írtak levelet Calvinnak, és ezek a levelek meg is vannak a Corpus Reformatorumban. Sajnos, válaszról nem tudunk. Lehet, hogy van válasz a Calvinnak, csak ezek a levelek nem kerültek elő. Nincsenek meg ezek a levelek, meg kell mondanom, hogy a lelkemnek egy kicsit szomorú volt, szomorúsággal töltött el, hogy nem látom Calvin válaszait, csak azokról a levelekről tudunk, amelyeket a mi diákjaink Calvinnak írtak. Itt csak megjegyezném, mert tegnap is levelezésről volt szó. Kedves testvérek, Belényesi Gergely nem másról írt Calvinnak, mint arról. Azt kérdezte tőle és kérte tőle, hogy a peregrinációja során sok könyvet hagyott Genfben, és megvolt, hogy ki az, aki utána fogja küldeni. És arra kérte Calvint, járjon közbe, hogy azok a könyvek eljussanak hozzá. Ezt csak azért mondom, mert Calvinról annyi mindent hallottunk, és Calvin képet kapunk, többet megtudunk Calvinról, hogy mit tett, ki is volt ő valójában, ez is hozzá tartozik. Calvinhoz ilyen kéréssel is lehetett fordulni. Tehát mint egy valóban egy jó atyához fordul egy diák, ezt tette meg Belényesi Gergely. Azt meg mi nagyon jól tudjuk, hogy, és Istennek adhatunk hálát, hogy már 1567-ben a második helvét hitvallást elfogadtuk, és Mérius Juhász Péternek Bézával és Bullingerrel is hathatós kapcsolata volt. El kell mondanom, a csetestvérekkel Méliusnak szintén hathatós kapcsolata volt, levelezett is a csetestvérekkel. Úrvacsora kérdésben próbálta őket jobb belátásra bírni, kevés sikerrel, ezt is el kell mondanom. A csetestvérek komoly levelezést folytattak Calvinnal, ezek a már említett Corpus Reformatorumban megtalálhatók. 1540 és 1560 között történtek ezek a levélváltások. Néhány szót szólnék a testvérközösség létrejöttének gyökereiről. Miért kell szólnom? Ugyanis ezek a régi előzmények, a csetestvérek története jellemző lesz majd a levélváltásra. Mert sok mindent meg fogunk érteni a levélváltásból, annak eredményéből, hogy miért is történhetett mindez meg. A dinasztikus kapcsolat Csehország és Anglia között lehetővé tette, hogy cseh ifjak tanuljanak Oxfordban, és megismerhették John Wycliffe reformtanait, melyeket hazatérve hirdettek, így a Prágai Egyetemen is. Husz János, lelkész és a Prágai Egyetem tanára fogékony volt Wycliffe tanai iránt, bár nem fogadta el teljesen azokat. Husz János a transzubstanciációt vallotta, ez nagyon fontos. Tehát Husz megmaradt a transzubstanciáció mellett. Amúgy Husz maga is hirdette, hogy az egyház igazi feje Jézus Krisztus, nem a pápa. Törekedtek a Biblia csenyelvre fordításán, ige hirdetéseit csenyelven mondta, támadta az egyházi hierarchiát, de ismételten mondom, a transzubstanciáció mellett foglalt állást. A vallási reformmozgalom eredménye lett, hogy a cseh nép számára a nemzeti érzések felerősödtek, és IV. Vencel király megváltoztatta az egyetemen a szavazati arányokat. Vencelnek ez nagyon nagy és fontos lépése volt. Addig a Prágai Egyetemen tanító német származású tanárok többségben voltak, és több volt a szavazatuk. Ezt megváltoztatta Vencel, 3 lett a cseheké, és 1 pedig a németeké, 1 szavazattal virtak. Ezután a németek elhagyták, kivonultak diákokkal együtt a Prágai Egyetemről 1409-ben, és 1410-ben hozták létre a Lipcsei Egyetemet. Tehát egy fontos társadalmi, politikai, politikai lépés is történt a cseheknél 1409-ben. 1410-től Huszt rendszeresen támadták nézetei miatt, így indult el pápai üldöztetése és kiátkozása is, és tudjuk, hogy 1415-ben a konstanci zsinaton pedig mágia halálra ítélték. Követői két táborra szakadtak, ezek is jól ismertek előttünk, a táboriták, illetve a kelyhesek, kalixtiánusok vagy útrakristáknak is nevezhetjük őket. Az útrakristák és a táboriták 1420-ban fogadták el a négy prágai artikulust. Ezt is szeretném hangsúlyozni. Lett egy közös, úgymond hitvallás formájuk. A négy prágai artikulus tartalmazza egy Isten igényének szabad hirdetése, másodszorra a laikus kehely kiszolgáltatása, mindenki vegyen bort az urvacsorai kehelyből, tehát ezt fontosnak tartották, mindenki vegyen bort. Harmadik, az egyházi vagyon szekularizálása, az apostoli szegénység, a negyedik pont pedig egyházfegyelem a lelkészek között. A táboriták közösségét jellemezte az erős parúzia és a kommunisztikus életforma. 1419 és 1436-ig tartó huszita háborúkban ők harcoltak hitük szabadságáért, 1452-ben Csehországban betiltották teológiájukat, és ezért Morvaországba, Magyarországra, Lengyel és Poroszországba menekültek, és ettől fogva a csetestvérek elnevezést használták, nagyon fontos, 1452, és nagyon jól ismerve magyar történelmünket tudjuk, hogy ránk nézve is milyen pozitív hatással voltak a menekült csetestvérek. Az 1433-as bázeli zsinat idején megkötötték, úgymond, egy új prágai paktumot, mely engedélyezte a laikus kelyhet, de a prágai tételek többi pontját nem emelte jogerőre. Miért fontos? A katolikus egyház az, amely megköti ezt az egyességet. A bázeli zsinaton azonban semmi másról nem lehetett szó, csak a laikus kehelynek a használatáról. Csehországban a béke csak 1485-ben teremtődött meg Jagelló Ulászló uralkodása idején. Csehországban és Moráviában először többnyire már a 16. században a luteri reformációhoz közeledtek. Bár nem értettek egyet annak urvacsora tanával és az egyházfegyelem elhanyagolásával, de szoros volt a kapcsolatuk Wittenberggel. Johann Horn és Johann Augusta, ők lelkészek voltak, az ő szerepüket kell megemlítenem. Az első hitükről szóló, tehát a csetestvérek hitéről szóló iratot már 1533-ban megírják, elkészítik, ami érdekes, hogy német nyelven jelenik meg Wittenbergben, és nem más írja az előszót, mint maga Luther Márton. Ez is nagyon fontos, mert megint hozzájárul majd, hogy hogy kell vennünk és értenünk Calvin és a csetestvéreknek a levelezését. Tehát volt egy komoly kapcsolatok már Luther Mártonnal. Ezt a hitvallást 1535-ben küldték el első Ferdinánd királynak. Johann Augusta nem csak Lutherrel, de Calvinnal és Bucerrel is kereste a kapcsolatot. Bucer révén jutott el Calvinhoz. Hadd mondjam, hogy ez megint természetes a reformáció idejében. Megint egy jó képet kapunk a reformáció koráról. Miért? A reformáció idején voltak a különböző irányzatok, és természetszerű volt, ha valaki nem tudott dönteni egy irányzat mellett, nem tudta elfogadni teljességében, akkor elindult egy másik út felé is. Így indultak el Johann Augusta és Johann Horn Bucer felé. Augusta és a testvérek számára nagy jelentőséggel bírt a Bucerrel való kapcsolat, aki törekedett az evangéliumi felekezetek egyesítésére és az egyház fegyelem gyakorlására. Bucernél ez fontos volt, és ezért próbáltak ragaszkodni Bucerhez. De más reformátorok is hatással voltak a csetestvérekre, nem csak Bucer, hanem Calvin és Bullinger is. A csetestvérek 1540-ben Leitomisban tartottak zsinatot, ahol eldöntötték, hogy nyitnak a reformáció másik ága felé, és felkeresik Strasbourgot, az ottani reformátorokat döntő 1540-ben éppen Calvin is ott van. A küldöttség vezetője Červenka Mátyás volt, és először Bucert látogatták meg 1540-ben, aki Červenkát és a küldöttséget több hétig magánál tartotta. Tartózkodásuk elején ebéd meghívást kaptak, melyen abban a meglepetésben volt részük, hogy a reformáció kiváló személyiségeivel találkozhattak és beszélhettek, így Calvinnal, Bucerrel, Hédióval, Kapitóval és Sturm Jakabbal is. Nem mentek üres kézzel, vitték konfessziójukat, és a konfessziójukhoz 1538-ban készítettek egy apológiát, azt is elvitték, és Augustanának egy levelével együtt érkeztek meg. Calvin ekkor értesült a testvérektől, egyházukról, hitükről, életükről, és természetesen küldött is vissza levelet Calvin Augustának. Később erről 1549-ben Červenka ír, hogy átadta Calvinnak levelét Augustának. Calvin ebben az 1540-es levélben inkább dicsér, mint elmarasztal, de jól látja a reális problémát a csetestvéreknél. Elismeréssel szól az egyházfegyelemről, de a téves nézetet is megemlíti, igaz, nagyon finoman fogalmazva. Azért emelem ki, hogy nagyon finoman fogalmazva, mert tudjuk a kálvini keménységet, határozottságot. Ez a papi nőtlenség volt, amelyről Calvinnak kellett írni. A papi nőtlenség, melyet a testvérek lelkészei gyakoroltak. Calvinnak ez a levele csefordistásban, a Hernhutiak levéltárában található meg. Én erre csak utalást találtam, nem tudtam Hernhutba elmenni, csehül meg sajnos éppen nem is tudok. Augusta 1541-ben a Corpus Reformatorum 11. kötetében megtalálható ez a levél, válaszol csak Calvinnak, mivel érzékenyen érinthette a kritika. E levél szinte teljes terjedelmében a cseh testvérek cölibátusáról vallott nézetéről szól. A levél stílusa nagyon szép. A Captatio benevolentiaival dicséri az igen kiváló Calvint. Örül annak, hogy könyveit olvashatta Augusta, és hallhatott Calvinról azoktól, akik külföldön jártak és találkoztak vele. A következőket írja Augusta a bevezetésben, és most idézem ezt a levelet. A te belső emberi arcodat és írásodban lefestetted nekem, úgy, hogy most már nem képzelhetlek másnak, mint Krisztus követőjének és az újjászületettek testvérének, és velük együtt az enyémnek. Itt újra hangsúlyozom, velük együtt az enyémnek. Valamint hű lelkésznek és társamnak gondollak a Krisztus evangéliumában. Mi a legjobbakat kívánjuk neked, akik hallgattunk rád, és akik ugyanolyan tapasztalattal rendelkezünk, hogy a jóságos és nagyságos Isten úgy irányítsa szándékaidat és a cselekedeteidet, hogy az a tiszta papi hivatás, melyet Jézus Krisztus rendelt el és alapított, és amelyet az ősegyházban követtek, a Szent Egyház számára most helyre állítassék. Imádkozunk, hogy Isten ennek az ő megkezdett munkáját jó véghez kegyeskedjék vinni. Eddig a levélből az idézet. Augusta szép köszöntő szavaiban ott van, hogy Krisztusban és a szolgálatokban egyek. Nem véletlen emeltem ki, gyönyörű szépen ír valóban Augusta, hogy ők egyek Krisztusban és újjászületetnek tartja Calvint. Tehát valóban egy nagyon-nagyon pozitív hozzáállás, és a hívő emberek közötti maximális lépés, hogy én valóban Krisztusban testvérnek tartalak téged. Az, hogy nem értünk egyet bizonyos dolgokban, arról szó van, de mi Krisztusban egyek vagyunk. És még, ami nagyon fontos volt, és ezért nem hagytam ki a fordításból, hoztam még, Már itt ír az ősegyházról. Már itt ír az ősegyházról Augusta, hogy figyeljünk csak oda, hogy volt ez az ősegyházban. Tehát ugye vissza a reformáció elve, hogy vissza az alapokhoz, a szentíráshoz, na jó, akkor menjünk vissza az ősegyházhoz is. Erről is kíván szólni Augusta Calvinnak. Augusta cölibátusról három pontban foglalja össze nézeteit. Állításainak kiinduló pontját jól határozza meg. Idézek szintén a leveléből. Először is minden olyan esetet meg kell vizsgálnunk a házasság vagy a nőtlenség körül, amelyek akadályozhatnak és félrevihetnek Isten szabad szolgálatától. Idézet bezárva. Példát hoz a házas életre, ahol egy kegyes feleség és jó gyermekek vannak ugyan a családban, de a lelkészi díjazás csekély és különböző akadályok, nehézségek a házasság miatt a lelkészt elszakítanák elvégzendő egyházi munkáitól. Az ősegyházban az úr szolgáinak nem volt biztos jövedelmük, saját kezük munkájából és az önkéntes adományokból kellett megélniük, és mégis gyülekezet építő munkájukat végezhették, szolgáltak az úrnak. Folytatom az idézetet tovább. Másodszor, mivel akár a házasság, akár a nőtlenség Krisztus szolgájának különös díszére nem válik, különös tekintélyt nem ad, ne foglalkozzunk vele. A cölibátus és a cölibátus tekintélye nagy részt eltűnt. Egyedül az áldozó papoknál maradt fenn, és náluk van bizonyos indíték, azok tartják fontosnak, akik a pápától nem tántorultak el, egyébként a nép között semmilyen tisztelete és tekintélye nincsen. Harmadszor, ahogyan egyéb dologra sem, úgy a nőtlenségre sem kényszerítünk senkit. És most zárójelben mondom, mert a levélben benne van a következő rész. Akiknek szívét az Úr valamely behatással nem csöpögteti be, hogy önként és kedvel az Isten kegyelme által akarja, és képes legyen megtartóztatni magát, pusztán attól a szándéktól vezérelve, hogy az eltérítések és a csábítások közepette könnyebben és készségesebben szolgálhassa Istent az egyházban, zárójel bezárva, a belső isteni késztetésen kívül, minthogy nem vagyunk urai az emberi szíveknek, hanem szolgái annak, aki azokban látni akar, idézett bezárva. Augusta így összegzi gondolatát a levélben, a cölibátusban szerinte el kell fogadnunk Isten akaratát, mert az nem más, mint kegyelmi ajándék. Az önmegtartóztatás kegyelmét Istentől kapja az ember, és szabad akarata szerint ezt megváltoztathatja. Ismét idézek, mert az embereknek megvan az élet megváltoztatásának szabadsága, ha azt a törvények szerint és kegyesen az Úrban teszik. Mert ami jelen egyháznak tetszik, és az ő érdekében áll, amennyire csak lehetséges és alkalmas, nem csak, hogy nem tiltatik el az egyházi hivataltól és tevékenységtől, hanem az ilyet üdvözölve minden jóval segítjük és javára cselekszünk. Az idézet bezárva. A levél végén állást foglal amellett, hogy nem kötelező ugyan a papi nőtlenség, de a házasságban élő lelkészeket nem lehet magasabb méltóságra, papi hivatalra választani, mert a sok egyházi munka a saját gyermekei nevelésének rovására mehet. A házas lelkészek prédikálnak és presbiteri üléseket vezethetnek, de számukra teljességgel lehetetlen az egész gyülekezet gondozása. Levelében még nyíltan szólt az elhagyott, bezárt kolostorokról, tehát valóban ő próbálja Calvinnak fölvezetni, hogy hogyan gondolkodnak a lelkészi állásról, a papi hivatásról, a papi hivatalról, és alá is támasztja azt, és ezért ők abban az értelemben, hogyha valaki Isten kegyelmi ajándékaként veszi, hogy nem házasodik meg, akkor az elfogadható, és mondom, az alátámasztása pedig ott van, aki nem lesz házas, csak az viseljen magasabb egyházi hivatali tisztséget, mert akkor lesz neki rá valóban ideje, nem kell a családjával foglalkoznia, és nem kell azzal foglalkoznia, hogy hogyan lesz pénz a családot eltartani. A levelezés Calvinnal 1549-ig, 8 évig megszakadt. Az oka sok minden lehetett, jól mentek a dolgaik, nem volt miért Calvinhoz fordulni. A csetestvérek Ferdinánd király 1547-ben ellenük indított üldöztetése után írnak Calvinnak. Ez az érdekes, és ez a jó is. Tehát írnak 1549-ben a levél írója Cservenka. Azt is el kell mondanom, hogy miért Cservenka. Augustát ekkor már elfogják. Tehát a Ferdinándi üldözés során Augusta sajnos nem maradt szabad, így Cservenka fordul Calvinhoz, és beszámol a szomorú helyzetükről. Arról is szól, hogy Bázelben két diákjuk tanul, és kéri Calvint, hogy nézzen utána, járjon utána. Az eklézsiák, és most Cservenka leveléből idéznék egy részletet, az eklézsiák egy része a lelkészeikkel együtt Ferdinánd király rendelkezésére helyükből az evangélium álhatatos megvallása miatt számkivetve Poroszországba, a szarmaták, a litvánok és a szkíták szomszédságába távoztak. Az úr nekik ott valamelyel otthont engedett, a többiek bároknak alávetve legsúlyosabb gyötrések terhe alatt nyögnek, meglévén tiltva nekik minden szent szolgáltatás szabadsága, erővel kényszerítik őket az antikrisztus utálatosságainak elfogadására. Némely lelkészek börtönbe vetve nyomorultul kínoztatnak. Ezek száma közül való Augusta János, akinek egykor emberséged írást adott. Valóban a levél szerint a csetestvérek Morvaországba, Poroszországba és ide hozzánk magyarokhoz voltak kénytelenek menekülni. 1560-ból több levél maradt ránk. A 16. században a reformáció idejében kiemelkedő fontossággal bírtak a levelek, mint hírforrások, tisztázó íratok, és ilyen tisztázó írat lenne ez a levelezés is. A csetestvérek Calvinhoz írt 1560. május 11-én kelt levelében a Corpus Reformatorum 18. kötetében található, idézek röviden. Akiknek, mivel szigorúan ellenük kellett állnunk, tökéletesen gondoskodni kell, hogy mindnyájan egyek legyünk az Úrban, és ha valamely nézeteltérések és széthúzások, viszályok kezdenének támadni, szelídség lelkével hozassanak össze, nehogy valami legyen a viták által, amiről akár azok, akik kívül vannak, panaszt tehetnének. Ezen okból ezt a két testvért az Úrban elküldjük emberségethez és beavatott társaidhoz. Tőlük ti is dolgaink állását, ahogyan kölcsönösen mi is a tiéteket, megérthetjük, idézőjel bezárva. Láthatjuk, levelükben igyekeznek barátságos hangon írni Calvinnak, részben azért, mert sokáig hallgattak, részben pedig azért, mert reálisan mérték fel saját és más protestánsok helyzetét, melyben nem lehet szó a széthúzásról, hanem csak az összetartásról. Itt már erről beszélnek, nem a cölibátus a kérdés, hanem az a megmaradás. És az, hogy itt nincs széthúzás, hanem a megmaradás, az összetartozás, mit tud egymásért tenni a reformációban érdekelt felekezet, még ha nem is kálvini vonalon vannak, inkább luteri vonalon, de akkor is mit tud ez a reformátori közösség tenni egyik a másikért. Elevél értelmében így a csetestvérek a Calvin újbóli személyes találkozásáról 1560-ból van adatunk. A testvérek Herbert Pétert és Rokita Jánost bízták meg. Rokitát ütközben lebeszélték, Fergeriónak, a württembergi király tanácsosának sikerült lebeszélni, hogy ne menjen el Genfbe, mert 1560-ban már Genfbe mennek. Itt tisztázni akarták hitvallásukat, apológiájukat, és az úrvacsorát akarták megbeszélni Calvinnal. A testvéreket sértette, hogy Calvin eddig nem írta meg nekik úrvacsorával kapcsolatos kifogásait, hanem azokat másokkal tárgyalta meg, és mások informálták Calvin tévesen róluk. Tehát mentek a hírek. Nem volt internet, de mentek a hírek akkor is. Az ügy fontosságát és a csetestvérek püspökének kérését szem előtt tartva Calvin nem egyedül ment Genfbe, Calvin nem egyedül, hanem Genf lelkészeivel együtt fogadta Herbertet. És most icipicit kitérve Calvinra, arra a Calvinra, aki valóban komoly lelki gondozó. és úgy érezte, hogy ez egy kritikus pont, kritikus dologról kell beszélni, és nem csak ő akart ott lenni, hanem legyenek ott a munkatársai is, akik a Genfben ott vannak, azok is vegyenek részt ezen a beszélgetésben. A tanácskozás eredményét olvashatjuk a Calvin által megfogalmazott levélből, és ezt a levelet aláíratta a 12 társával. Tessék figyelni. Megint mondhatjuk azt, hogy hát igen, Calvinnak is óvatosnak kellett lenni, mindenre oda kellett figyelni. Akik foglalkozhatunk Calvinnal, tudjuk azt, hogy valóban így volt. Mindenütt oda kellett figyelni, mindenre, minden szavára. És a csetestvéreket ezzel is megtisztelte, hogy 12 társával még aláíratta ezt a levelet. Következő szól a levélben, elnézést, hanem talán hosszú. Ha Stankarusznak, Blandrata Györgynek és másoknak támadását Lengyelországra fordítja a sátán, nem de a ti dolgotok segítségükre sietni. Ha nem törődtök vele, meglássátok, nehogy történetesen valamikor nektek hiányozzanak a testvéri segítségek. Amennyivel kevésbé csatlakoznak mások másokhoz, behálóz a szembeállás a Krisztus testében és vérében való részesedésből. Ennek az akadálynak az elhárítása okából véleményeztük, hogy keresni kell mostantól alkalmas és világos magyarázatot. Ha ez a tanács nektek nem tetszik, mégis a tapasztalat tanítani fogja, hogy helyes és üdvös, de nem véljük, hogy annyira akaratosak vagytok, hogy azt visszautasítanátok. Megint miről van szó? Az egymás melletti kiállásról. Calvin véleménye a cseh hitvallás urvacsora tanításáról, ez a Corpus Reformatorum 19. kötetében van. Az urvacsora titkának magyarázásában szükséges az Úrnak szavát világos értelmezésre adni, nehogy az utódoknak valami ürügy maradjon a vitára. Nagyon röviden és mintegy összevontan kell tárgyalni, hogy a kenyér teste és a bor vére Krisztusnak. Aki Krisztus szavainak magyarázatát kérik, mindenkivel könnyen áthágják a mércét, amikor minden magyarázatot visszautasítanak, dőfösnek látszanak. A homályt meg kell szüntetni világos előadással, amely ne harcoljon sem az augusztanával, itt a konfesszió augusztanáról van szó, sem a testvérek hitvallásával. Calvin megértően nyúlt az urvacsorához, de szükségesnek látta, hogy segítse a csetestvérek urvacsorája felfogását, tisztán látását, és sarkalta őket, hogy világosan fogalmazzanak, és ne támadjanak másokat, a maguk ügyét tisztázzák először minden támadás előtt. Herbert Péter is részletesen beszámol a tanácskozásról. Ebben a levélben örömét fejezi ki a találkozásnak, mely jól mutatja a testvéri szeretetet a sok ellenség és viharos idő közepette. Nem hallgathatta el Calvin jobbító szándékú észrevételét a csetestvérek érdekében. Ő is látta, hogy kerülniük kell a kétértelműséget. Valóban fontos mozzanata a reformációnak, mind Calvin, mind a csetestvérek számára. Jól mutatja, hogy a testvéreknek milyen jelentőséggel bírt Calvin véleménye, hiszen a reformáció helvét irányát tartották a maguk számára követendőnek. Mondom, tartották volna, mert a csetestvérek, az összegzésben szólok majd róla, és elérünk oda, elfogadták ugyan Calvin tanácsát, de megmaradnak a régi egben, rövidebben fogalmazzák az urvacsorájukat, de a hitvallásuk megmarad a régi. 1564-ben fogadnak el egy új hitvallást, ezt 1573-ban ki is adják Csenyelven, és 1607-ben jelentetik meg. Második Miksa király 1564-ben fogadja el ezt a hitvallást, nyújtják be neki ugyanezt a hitvallást, és közös hitvallásuk létrejön a Csehországban lévő protestánsoknak 1575-ben. Ezt nevezzük a Confessio Bohemicának, amely a Confessio augustanából 30%-ot tartalmaz, és a már előbb szólt csetestvérek konfessziójából 60%-ot. Amit el kell mondanom, és itt köszönöm a kollégámnak, hogy beszélhettünk, a csetestvérek ugyan harcoltak, próbáltak harcolni, hogy tisztán lássanak a reformáció idején. Tisztán lássanak a Szentíráson alapul, a Szentírás alapján, de azért kell látnunk, és ezért mondtam néhány hosszabb bevezetőt, hogy lássuk azt, hogy ezek a csetestvérek harcos atyafiak voltak. És nagyon ragaszkodtak saját maguk elképzeléséhez. És hosszú a levelezés, amit Calvinnal folytattak, és ki is mentek, mert valóban tisztán akartak látni, de a tisztánlátásukat Calvin nem tudta sokban befolyásolni. Sajnos nem lettek a helvét iránynak a követői, megmaradt számukra ez a kicsit felemás irány. Volt, amit Luthertől fogadtak el, és a mai napig megvan nekik egy bizonyos állásuk és kötődésük a lutheri reformációhoz is. Nagyon köszönöm a türelmet, remélem, hogy nem volt túl hosszú. Köszönöm.